Elsőként Jakov Barzilaj Hajnali gyertyafény című kötetéből Batséva Noam színművésznő olvas fel egy részletet.
A tízes barak lakóinak, mint a többi fogolynak a táborban volt egy álma, amelyet együtt szőttek éjjel-nappal, akkor is, amikor aludtak, és akkor is, amikor ébren voltak. Egy álom, amely egy régi dallamot idézett fel, egy régmúlt illatot, egy alakot, amelyben gyönyörködni lehetett, egy ízt, amely érződött még a szájban. Olyan álom volt ez, amely himnuszá magasztosult, de ennek szavait csak gondolatban lehetett ismételgetni. Arra vágytunk, hogy túl legyünk a tábor kapuján, és a réten rohanhassunk, magunkba szívva a szabadság illatát. Volt, aki álmában törte át a kaput, volt, aki lerombolta, de akadtak olyanok is, akik képzeletben pillangóként repültek át felette, lenézve a tiszta magasságból az égre törő kapukra. A valóság azonban más volt. A valóságban senki sem törte át a kaput, és nem is szállt fel az égre. Aki mégis át akart jutni a túloldalra, csak talicskára hajítva tehette meg, mint apám és nagyapám. Ágyú dörgés hallatszott a távolból. A becsatópódó lövedékek zaja olyan volt, mint a lelkeket magával ragadó mennybeli zene. Újra marha vagonokba tereltek bennünket. Bergen-Belsen mögöttünk maradt. Az öregedő mozdony, mintha megfiatalodott volna, újult erővel húzta maga után a hosszú szerelvényt ismeretlen célja felé. A mozdony erőlködve dohogott az emelkedőn, majd átbukdácsolt a völgyeken, kifújta magát, miközben illatfelhőkön keresztül vitt át az útja. A mi vagonunkat is körbe lengte a tavasz, és a nyíló virágok illata elbódította légző szerveinket. Az est beállta előtt, a vonat csikorogva fékezett. Minden szokatlan és különös volt. Vajon miért állt meg a vonat az öltő mező kellős közepén? Az éj leszállt körülöttünk. A vagonokban senkinek sem jött álom a szemére. Mi, akiket már annyiféle szörnyű álom kísértett meg, most megfélemlítve ültünk és rettegtünk attól, amit a holnap tartogat a számunkra. Hajnalban, amikor az első reggeli fény megvilágította a tájat, megnyílt az egyik vagon, azután a másik, a harmadik. Néhány perc múlva az összes nyitva állt. A sínek mentén csend honolt, mintha a 18 áldás imájához készülődnének. A vagonokban ülők arca megdermet az eléjük táruló látványtól. A bebörtönzött kiáltás képtelen volt kiszabadulni a megdénult torkokból, csak a szemek fürödhettek meg szabadon a szépség tengerében. A természet látványa, amely kitárulkozott előttünk, olyan pompás volt, mint egy hatalmas freskó, amelyet csak Isten volt képes megalkotni, és amelyhez tilos volt hozzáérni, mert a festék még nem száradt meg rajta. Egy részegítő tájkép, mozaik a teremtésből. Velünk szemben egy domb ágaskodott a magasba, amely messziről egy herceg kisasszonyra emlékeztetett, akin a természet színei úgy pompáztak, mintha színes előkelő báli ruhát öltött volna. senki sem kelt fel a helyéről. Álmodozva ültünk a vagon deszkáin, és ha Isten egy pillanatra ránk figyel, emlékezetében sokáig megmaradt volna a kép, amelynek nincsen párja. A marha vagonok olyan mozivá változtak át, amelyből hiányoznak a székek, és a közönség olyan filmet néz, amelyet Isten vetít a természet hatalmas vásznára. Miközben mi a filmet néztük, különös dolog történt. A német katonák a mozdony tövében levetették egyenruháikat, fegyvereiket elhaigálták, és civil ruhába bújtak. A távolból vas szerkezetek nehézkes, monoton zörgése és motor zúgás hallatszott. A zaj egyre jobban felerősödött. Sok időnk nem maradt, hogy kitaláljuk a csörömpölés eredetét, mert néhány perc múlva tank jelent meg a domb tetején, és megállt a sineken veszteglő marha vagonokkal szemben. Aztán egy újabb tank mászott fel a domboldalra, majd amikor megjelent a harmadik is, valaki felfedezte rajtuk az amerikai hadsereg jelzését. Mintha rakétából lőttek volna ki bennünket, valamennyien a tankok irányába tódultunk, hogy megcsókoljuk a lánctalpakat, a rizegvasat, és megöleljük a bennük ülő fáradt angyalokat. Határtalan öröm töltötte el az emberek szívét. Az amerikai katonák eddig soha nem látott élményben részesültek. Úgy sírtak, mint a gyerekek. Az első sok után leugráltak tankjaikról, és édeséget osztogattak a rajtuk csüngő embereknek. A halálra ítéltek, akik ezekben a pillanatokban kapták vissza életüket, könnyeikkel árasztották el a tankokat és a katonák ruháit. Már szinte látni sem lehetett a tankokat, mert emberi testek borították be minden négyzetcentiméterüket. Ezek az amerikai katonák, akik már megjárták a halálpoklát, majdnem itt lelték a végüket, mert a hála és a szeretet szinte megfojtotta őket. Anyám is felmászott a győztesek dombjára. Onnan tekintett le a vasúti pályán veszteglő üres szerelvényre, amely mindössze néhány kilométer állt meg a gázkamráktól. Felszabadulni a síneken, a természet ölén, olyan, mint újra születni, mondta. És közben odahúzott bennünket nagy testéhez. Míg az emberek a domb tetején ünnepelték a felszabadulást, anyán kisé eltávolodott tőlük. Szenvedése minden pillanatában erről a percről álmodott, és most mégis félrehúzódott a tömegtől, hogy megköszönje Istennek, hogy betarthatja esküjét. Virágos mezőn állt, és imádkozott. A csendes imából, amelyet befelé, a szíve felé mondott, csak néhány szófoszlány szűrődött ki, és itt, és most, ezeken a síneken, közel a halál kéményéhez, adtam új életet a gyerekeimnek. És ezen a napon születtek meg az unokáim is. Egy jobb életre. Amen. Amen.
És most pedig hallgassanak meg egy részletet Itt a már Jeosz Keszt íróval, költővel, melyet Radnóti kötete megjelenése előtt készítettem vele. Radnótinak a sorsán keresztül és a versein keresztül, a Borinoteszen keresztül nagyon sokan jobban a fiatal generáció köréből megérthetnék a magyarországi Soának a tragédiáját. Mennyire ismerik Izraelben?
Nézd, mondhatnám úgy, hogy nem elég. Ezzel kapcsolatban elmondanák valamit. Az első kötet, az első kiadás, ami megjelent, mondom, pont 40 évvel ezelőtt, a Shazar elnök segítségevel jelent meg. Én jóban voltam vele, és elmondottam neki egy találkozásunk alkalmával, nagyon szeretném, ki az a Radnóti, és nagyon szeretném lefordítani és kiadni. És Shazar az irodalmi ember volt, és mondott akkor meglepetésemre, hogy ő ezt hajlandó finanszírozni. És így megjelent Radnóti annak idején. A könyv ma nem lehet megszerezni talán antikváriumban itt, de nekem is csak egy kötet van belőle, meg abból a kiadásból, és az is már roncsolt kötet. Mondhatnám úgy, hogy nem ismerik eléggé. Nem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nem ismerik. A magyar költők közül mondjuk az egy olyan jó kérdés, mit jelent az, hogy ismernek egy költőt? Nézd, ha bemegy egy üzletbe, és megkérdez, hogy van-e Bialiknak a verse, aki nemzeti költő, helyben nemzeti költő, nem vagyok biztos, hogy mindenki pontosan fogja tudni, hogy hol mi. Tudja, hogy hol van a Bialik utca. Tehát ez egy szomorú dolog ilyen szempontból. De irodalmi körökben, akik tényleg érdeklődnek irodalom irányában, azok ismerik a nevét. Ismerik a nevét, mondjuk is tudják nevét, a Petőfi nevét tudják mondjuk. Magyar költő, aki egyszer kérdeztek engem Magyarországon, amikor jártam, ki az a magyar költő, akit nagyon jól fogadtak itt, vagy fogadnak itt. És találkoztam, akit jól fogadtak itt nagyszerűen, ez a Juhász Feri. Maga kérdezett, hogy miért a szarvassá változott fiú kiáltásait, azt többször adták a rádióba, különböző szakanokkal, különböző színészekkel és felolvasókkal. Radnótinak az élete az, ami nagyon mondjuk megfogja az embereket. Én annak idején jártam Fanninnál, a feleségénél, kb. 25 évvel ezelőtt voltam a Hannával, a feleségemmel együtt. Vas István hozta létre ezt a találkozót, és ha megengedi, elmondtam ezt a találkozónak a történetét, mert van ennek pár érdekes része. Vas István jóban volt nagyon Radnótival és a Fannival is. Vas István hozott bennünket össze. Én nagyon féltem akkor a találkozótól, mert mindenféle hírek jártak, hogy viselkedik Fanni zsidósággal szemben. Bár ő maga ortodox zsidó családból származik a különböző leírások szerint. És mondhatnám azt, hogy meglepetésre és nagy örömömre gyönyörűen fogadott, és gyönyörűen fogadta a kötetet. És akkor felmerült a kérdés, én megkérdeztem ott, mondja, ha csinálnának itt egy Radnóti utcát, maga ellenezni azt? Dehogy. Hajlandó volna eljönni, ha meghívnák, örömmel. De szerintem egy utcát kellene elnevezni róla itt Izraelbe.
Itamar Jeosz Keszt költő műfordítóval készített beszélgetés ismétlését hallották. Ezzel mára búcsúzunk. Hallgatóinknak jó estét kívánva Jeruzsálemből. Shalom ve Erev Tov, Mirusalaim.